Sziasztok! Ez a Betűtiszta harmadik adása, én Balázs Zsuzsanna vagyok, és kollégámmal Kun Zsuzsival, valamint Kun Bernadett pszichológussal arról fogunk beszélgetni, hogy vannak-e generációs aspektusai a munkavállalásnak, és ha igen, milyenek. Kezdjük azzal, hogy az amerikai munkahelyeken egy nagyon friss kimutatás szerint a munkavállalóknak nagyjából a 44%-a Y és Z generációs, ami már alig különbözik a másik csoporttól, tehát ez az egyúttal azt is jelenti, hogy 56-60%-a tartozik a munkavállalóknak az X vagy a boomer generációba. Magyarországról vannak-e ilyen kimutatások?
Én ilyen kimutatásokat kevésbé ismerek. Igazából ez valószínűleg attól is függ, hogy milyen típusú szektorról, milyen szakmáról beszélünk, és könnyen elképzelhető, hogy olyan munkahelyeken vagy olyan szektorokban, ahol nagyobb a digitális világnak az előtérbe kerülése, a gyorsaság, a rugalmasságot lehet, hogy a fiatalok könnyebben tudnak érvényesülni, mint ott, ahol még egy ilyen kicsit a konzervatívabb értékek jelennek meg akár egy munkahelyi szervezetnél.
Tehát lehet azt mondani, hogy a különböző generációkba tartozó munkavállalók sok esetben nem ugyanazon a munkahelyen dolgoznak, tehát inkább munkahelyek szerint oszlik meg.
Mondom, pontos számokat én nem tudok, tehát azért beszélek erről óvatosabban, mert inkább csak azt tudom elképzelni, hogy alakulhat akár másképp egy ilyen arány, és ennek biztos köze lehet ahhoz, hogy mondjuk milyen munkatempó van ott, vagy főbb akár értékek, illetve hogy maga a vezetőség hogy áll ehhez a kérdéshez. Tehát sok esetben elképzelhető lehet az is, hogy direkt egy szempont az, hogy többféle generáció jelen legyen, mert annak lehetnek előnyei, de lehet, hogy valahol pont azt egy vezető úgy van vele, hogy ő megszokta azt, hogy inkább egy adott generációval tud jól együtt dolgozni, és akkor inkább olyanokat fog beválasztani. Szóval ennek szerintem számos oka lehet, és nehéz ezt általánosítani.
Nagyon jó, hogy mondod, hogy vannak olyan vezetők, akik megszokták, hogy egy adott generációval dolgoznak. Ezek szerint egy munkahelyen, egy vezető szemszögéből az okozhat nehézséget, hogyha különböző generációkat kell egy munkakultúrába integrálni?
Én nekem ez egy picit azért nehéz kérdés, mert nem szeretném leegyszerűsíteni a generációkra. Tehát, hogyha azt mondanánk, hogy ez csak a generációkról szól, akkor talán lehet, hogy egyszerűbb is lenne azt mondani, hogy tudom, hogy az egyik generációnál mik a tulajdonságok, akkor tudom, hogy a másiknál, és akkor ennek alapján jól tudom őket összeilleszteni, de azért a személyiségnek sokkal nagyobb szerepet adnék ebben. Lehet egy boomer is az, aki nagyon halad a korral, most lehet, hogy arányaiban ez kevésbé jelenik meg, de hogy azért az egyéni különbségek azok nagyon sokat számítanak, és ez inkább fog szerintem számítani akkor, hogy mennyire jönnek ki a munkatársak egy adott munkahelyen, mint az, hogy melyik generációt képviselik.
Hogyha a skála két végét nézzük, akkor ugye a legfiatalabb munkavállalók és a legidősebb munkavállalók vonatkozásában lehetnek amúgy munkahelyen kívüli, vagy azzal kevésbé összefüggésben lévő életkori sajátosságaik, hogy az idősebbek közé tartozóknál a kapuzárási pánikról viszonylag gyakran lehet hallani, ugyanakkor létezik kapunyitási pánik is. Felmerül-e egyáltalán a magyar munkakultúrában, hogy akár az egyiket, akár a másikat kezeljék, és hogyha igen, akkor hogyan?
Biztos, hogy ez a kapuzárás és kapunyitási pánik is jól érzékelhető. Én ezt kitágítanám, és azért nem gondolom, hogy ez csak a munkaterületét érinti. Sokszor a kapuzárási pánik az nem feltétlenül a munka világában jelenik meg, hanem inkább a magánéletben. Ugye ez nyilván összefügg azzal, hogy valaki hány éves, és hogy mit ért el, vagy mi az, amit ő igazán szeretne csinálni, ezeket összeveti valahol legbelül, és úgy arra juthat, hogy nem ott tart, nem azt csinálja, amit szeretne, még mi mindent szeretne, de már nem tudom, 45 éves, szóval, hogy nagyon sok ilyen szempont lehet. És a munka területén igen, ilyenkor például felmerülhet az, hogy jó helyen vagyok-e, lehet, hogy valami mást kéne csinálnom, teljesen mást, mert amit eddig csináltam, az kevés, vagy már elegem van belőle, ugye ez összefügghet akár a kiégéssel is, és nyilván ez meg összefügg azzal, hogy valaki mióta van egy adott területen, akár egy adott munkahelyen, vagy akár egy adott szektorban, és hogyha régóta van, akkor nyilván a kiégés veszély is nagyobb, illetve akár ez a kapuzárási pánik is felmerülhet, hogyha ő mondjuk régóta van egy területen, de úgy érzi, hogy mégsem ott tart, ahogy nem tudom, 20 évvel azelőtt megálmodta volna. Tehát a cégek ilyenkor arra figyelhetnek valóban, hogy a munkavállalóknak minél változatosabb legyen a feladatköre, lehetőségeket kapjanak a cégen belül, a mentális egészségükkel foglalkozzanak, ugyanígy a kiégés prevencióval, a munkamánia prevencióval, és hogy ezek következtében még, tehát hogy kevésbé érezze azt valaki, hogy ez már sok, elég, és valami mást szeretne, mert hogy az eddigiekből nem kapott eleget. Tehát ilyenekkel tud tenni egy szervezet azért, hogy talán ezt a kapuzárási pánikot egy picit csökkentse. Nyilván a munkaterületén, tehát azzal nehezebb mit kezdeni, amikor azt éli meg a személy, hogy oké, jó helyen vagyok a munka világában, de még annyi mindent kéne csinálnom a magánéletben, mennyit kéne utazni, és még nem éltem meg az igazi szerelmet, stb. Stb. Tehát ezek mind felmerülhetnek. Ez természetesen visszahathat a munka teljesítménye. Tehát ez mondjuk úgy kapcsolódhat, hogyha valakinek akár a mentális jólléte emiatt rosszabb, vagy nagyon elkezd bulizni, utazni, jönni, menni, az azért önkéntelenül visszahathat erre az egyensúlyra, akár olyan irányban, hogy esetleg a munka kerül háttérbe. Kapunyitási pánik kapcsán pedig ott inkább arról van szó, hogy esetleg azt érzi az a fiatal generáció, vagy az adott fiatal életkorban lévő személy, hogy hát sokkal gyorsabban kéne haladni, és még mindig nem kezdtem el azt, amit el kéne kezdenem, és hogy még mindig nem vagyok abba a pozícióba, pedig aztán gyereket szeretnék, vagy kutyát szeretnék, vagy lakást szeretnék, vagy nagyon sok mindent szeretnék, amit még emiatt nem tudok megtenni. Ebben azért természetesen szerintem lehetnek generációs különbségek is, akár az, hogy a fiatalabb generáció gyorsabban szeretne előre jutni, gyorsabban szeretne egy adott pozícióba kerülni, ami lehet, hogy a régebbi generációkban ott volt, hogy többet kell dolgoznom azért, hogy egyszer majd vezető legyek, vagy vezérigazgató legyek, és a fiatalabb generációnál meg ott lehet az, hogy de hát én már annyit tanultam, meg közben képzem magam párhuzamosan, akkor most már tessék nekem odaadni ezt a pozíciót, de hogy ez valóban egy olyan élményt okozhat, hogy hát én már mennyi mindent csináltam, és még mindig nem tartok ott. Tehát szerintem ebben lehetnek valóban ilyen generációs különbségek, hogy a fiatalabb generáció már előbb szeretne valamit elérni, a régebbi generáció pedig valahogy türelmesebb ezen a téren.
Azért érdekes, amit mondasz, mert te azt mondod, hogy lehetnek benne különbségek, én viszont rengeteg hasonlóságot hallok. Tehát, hogy kicsit ugye a kapuzárási pánikról azt mondtad, hogy már mennyi mindent csináltam, már mennyi éves vagyok, és még mennyi mindent szeretnék csinálni, de már futok ki az időből, akkor gyorsan szeretném csinálni, gyorsan szeretném kitalálni. Tehát ez is, mintha egyfajta identitáskeresés lenne, csak már tapasztalatok birtokában. Míg a kapunyitási pániknál pedig azt mondtad, hogy ott ugye a munkára kevésbé lehet alapozni, de mennyi mindent megtanultam, mennyi mindenre érzem felkészültnek magam, és még mindig nem értem el, tehát van egy ilyen felpörgött elvárás azzal kapcsolatban, hogy gyorsan érjem el, de hogy itt akkor arról van szó, hogy két időben viszonylag egymástól távol álló generáció, tehát akár 15-20 év különbséggel, és ennek a különbségnek minden velejárójával együtt mégis valami nagyon hasonlót élnek meg. Fel vannak erre készülve a munkáltatók?
Azért az életközépi krízis, ami a normatív krízisek egyike, ez már nagyon régóta ismert. Erikson erről sokat írt, és hogy a életközép esetén az, hogy így azt megtalálni, hogy mit tudok adni a világnak, meg hol a helyem, ez egy normatív krízis. Tehát azt jelenti, hogy mindenki, aki ezt átéli, az nem egy, nem tudom, különleges, vagy nem egy a normától eltérő dolog, hanem ez mindannyiunknak a része. És ugyanígy a fiatal felnőtt korban pedig az intimitás felé, tehát egyébként ezt még hozzá kell tenni, hogy azért a kapunyitási pánikba a magánéletet az előbb nem említettem, de az is ott lehet, vagy lehet, hogy nem eléggé hangsúlyoztam, hogy megtalálni a páromat, a családot alapítani, akkor ezt együtt, hogy tudom a munkával összehangolni, nem tudom, 25 éves vagyok, és még mindig nincs meg az nagy szerelem, tehát itt nagyon sok minden van, ami ebbe benne lehet, és hogy a fiatal felnőtt korban ugyanúgy ez is egy normatív krízis, hogy megtalálni a pár, de hogy megtalálni azt, hogy mi az utam. Tehát valóban igazad van, hogy ebben sok hasonlóság van, hogy erre hogy vannak felkészülve, hogy mit lehet tenni. Pont ezért jutott eszembe ez, hogy ez egy normatív dolog, ez mindig is így volt. Tehát igazából erre érdemes gondolni, hogy ez az életnek a normális része, és érdemes ezt tekintetbe venni egy munkáltatóként, hogy valaki éppen még fiatalon keresi a helyét, és abban tudjuk támogatni, hogy ezt megtalálja. Az életközepi válságról pedig az előbb említettem, hogy ott meg mire érdemes fókuszálni, hogy erre mennyire vannak felkészülve, meg hogy munkahelyeken erre mennyi fókusz, az nyilván nagyon változó lehet.
Én a kiégésre szerettem volna egy picit visszakanyarodni, mert szerintem az is egy olyan dolog, ami generációkon átívelően tulajdonképpen bárkit érinthet. Viszont pont ezt a korai 30-as millenial generációt látom nagyon gyakran ilyen helyzetbe sodródni, és ennek mondjuk a közösségi médiában is van egy elég erős lenyomata, hogy mintha természetes lenne, hogy kiégünk néhány év munka után, mert azért főleg, ha valaki egyetemre jár, akkor tényleg még 30 éves korára még tényleg csak pár évnyi munkatapasztalat van a háta mögött, és ennek ellenére nagyon sokan érzik azt, vagy bizonyítottan kiégtek. Abban látsz különbséget, hogy mondjuk a fiatalabb generáció mennyivel érzékenyebb erre, vagy hogy miben égnek ki, mennyire húzza be őket az a daráló, amit a munkavilága jelent számukra. Van ebben különbség a fiatalok és az idősebbek között?
Lehet, hogy az okokban lehet különbség, az biztos valóban, hogy a veszély fennáll, mind a két, most egy fiatalabb, idősebb generációt vesszük összehasonlításban, tehát, hogy mind a két generációnál fennáll. A fiataloknál az lehet a nagyobb veszély, amit az előbb említettünk, hogy az a fajta gyorsaság, az a fajta ingergazdagság, a választási lehetőségek tömkelege, az annyira felpörgeti akár a munkavilágában való életüket, akár a magánéletüket, hogy egész egyszerűen minden gyorsabb, és ezáltal túltelítődhetnek ingerekkel, és sokkal könnyebben elfáradhatnak. Most így nagyon általánosítva az élet különböző területein, tehát hogyha valaki fiatalon ebben a nagyon pörgő életmódban van, akkor egész egyszerűen lehet, hogy egy rövidebb idő alatt, mint korábban egy másik generációnál nem történt még meg, a fiataloknál ez megtörténhet, hogy egész egyszerűen sokká válik. Ugye ebbe azért nyilván a digitális kultúrának a fejlődése is nagyon sokat számít, illetve az, hogy ez a munka-magánélet egyensúly, ez mennyire el tud tolódni, és most itt elsősorban a szellemi munkára, az otthon végezhető és a különböző digitális eszközökhöz kötődő munkákra gondolok, tehát hogyha valaki ezt kevésbé tartja meg ezt a határt, és nagyon sokat dolgozik otthon, és azért ez a fiatalabb generációknál, nagyon sok munkánál ez már így adódik, hogy hát kinyitja a laptopját otthon, és bármikor dolgozik, akkor egész egyszerűen többet fog dolgozni, túlhajtja magát, ugye itt merülhet fel ismét a munkafüggőség témaköre, és abból lehet egy ilyen következmény a kiégés. De a kiégés ugye nem csak a munka, leginkább itt szoktuk, vagy ebben a területen szoktuk emlegetni, de azért beszéltünk párkapcsolati kiégésről, vagy nagyon sok más olyan területről, ami túljáratott az ember életében, de nyilván a munka az, ami a legkritikusabb, vagy ahol leginkább megjelenik ez a kiégés. Az idősebb generációnál meg önkéntelen az, hogy nagyon régóta lehet benne mondjuk egy szakmában, vagy egy adott munkahelyen, akkor már, és megint csak, hogyha nagyon sokat dolgozik, akkor ez egy nagyon gyakori következmény tud lenni, hogy megjelenik a kiégés, de hogy valóban mind a két generációnál fent tud ez állni, csak lehet, hogy az okok egy picit mások.
Elég jelentős konfliktus forrás lehet az, hogyha az idősebb generációba tartozók úgy érzik, hogy ők ahhoz, hogy kiéghessenek, le kellett, hogy dolgozzanak 20 évet, míg a fiatal munkatársuk, ő még csak 5-6 éve dolgozik. Miért panaszkodik arra, hogy ő már elfáradt? Hát hol van az még, hogy kiéghessen? Ez okoz gondot, és ha igen, ezt hogy lehet kezelni, vagy mi erre a megoldás?
Egyrészt azt gondolom, hogy ezt el lehet, vagy el kell, hogy fogadjuk, hogy attól még már valaki úgymond csak 5 éve dolgozik, igenis elfáradhat, és akár kiéghet. Szóval ebben tényleg annyi tényező játszhat szerepet, hogy tényleg könnyen elképzelhető. Akár egyébként nevelési környezetből is, itt ezt gondoltam, hogy említsük meg, hogy azért a régebbi generációknál az, hogy dolgozni kell, meg azt csináld, amit én mondok, akár már nevelési szintén, ez a tekintélyelvű nevelés, ez sokkal gyakoribb volt, és ma már a fiatalabb generációknál azért ezt lehet tudni, hogy hál' Istennek azért a szülők nem úgy nevelik a gyereket, hogy azt csináld, amit én mondok, hanem hogy nagyon sokkal nagyobb tere van annak, hogy mit szeretnél, mik az igényeid, mi szeretnél lenni, hova szeretnél menni tovább tanulni, és ilyen szempontból ez a fajta egyéni szükségleteknek a hangsúlya sokkal jobban előtérbe kerül. Tehát egy fiatal előbb fogja azt mondani, hogy nekem ez nem tetszik, egy fiatalabb generáció tagja, hogy nekem ez nem tetszik, vagy sok, vagy elfáradtam. Még lehet, hogy ugyanígy érezte magát az a generáció tagja abban az életkorban, csak nem mondta, mert megtanulta, hogy ez nem a dolgoknak a természetes velejárója, hogyha én 5 éve dolgozom ott, akkor megmondom, hogy ez nekem sok, vagy nem tetszik. Akik meg a még előtte előtte lévő generációban voltak, akik még kevésbé panaszkodtak, az volt a minta, az volt a modell, tehát itt a modell követés is nagyon számít. Hogy akkor megtanulta, hogy nekem igenis meg kell dolgoznom azért, hogy elfáradhassak, hogy kiéghessek. Tehát ez a fiatalabb generáció, és ez szerintem jó, sokkal öntudatosabb, sokkal inkább meg tudja azt fogalmazni, hogy neki mi jó, mi nem jó. Tényleg elfáradt, akkor ezt kimondja, pedig lehet, hogy nem ilyenekben van különbség, hanem a kommunikációban, abban, hogy a saját igényeit, elvárásait, akár céljait jobban artikulálni tudják, és természetesen ez okozhat feszültségeket, de ebben meg megint azt gondolom, hogy picit nincs olyan nap alatt, tehát valahol mindig is így volt, hogy a korábbi generáció azt mondta, hogy bezzeg az én időmben, meg amikor én még fiatal voltam, akkor ez így volt, hát te mit képzelsz? Én azt gondolom, hogy itt lehet, hogy ez nem számít, hogy Y, X, Z és a többi alfa generáció, hanem hogy ez mindig így volt, és így is lesz. Mert hogy az idősebb generáció szeretné ezt továbbadni, egyébként sokszor jó szándékkal, hogy látod, én úgy értem el valamit, hogy szót fogadtam, hogy így dolgoztam, így neveltem a gyereket, tehát itt megint utalnék arra, hogy ez a gyereknevelésben is mindig visszaköszön, hogy ezért a nagyszülők szeretnének segíteni azzal, hogy megmondják, hogy kell a gyereket nevelni, és sokszor ennek nagyon is hogy a segítség az eredménye, de hogy nem mindig. Tehát, hogy nem mindig találkozik azzal a szükséglettel, vagy azzal a szemlélettel, amit a fiatalabb generáció képvisel, és akkor ez okozhat feszültséget, de hogy ez a fajta ellentét, ez én egyébként azt gondolom, hogy mindig is lesz. De hogy ezt el is kell fogadnunk, meg természetesen jó, ha ezzel tudunk valamit kezdeni.
Fölmerült bennem, hogy a munkavilágában ez egy speciális problémát is szülhet akár, és nem tudom, hogy így van-e, és a legkevésbé lesz szakszerű, amit én ide írtam magamnak. Azt írtam ide magamnak, hogy a szendvics generáció problémája. Ezt én nagyjából úgy képzelem el, hogy a mostani kora 40-es korosztályban, tehát a kései X, korai Y generációban van egy olyan réteg a magyar munkaerőpiacon, akiknek a felettesei nem sokkal idősebbek, mint ők, tehát fölfelé kevésbé nyílik út, viszont akik utánuk léptek be a munkaerőpiacra, azok, ahogy te mondod, és egyetértek veled abban, hogy ez nagyon jó, hogy sokkal öntudatosabbak, de ennek ára is van, amely árat esetleg ez az általam szendvics generációnak hívott réteg fizet meg. Erre vonatkozóan léteznek-e adatok, hogy ez valóban így van-e, vagy jelentkezik-e ez problémaként kutatásokból, fölmerül-e ez, mint probléma?
Igazából azt látjuk, hogy minden generációnak megvan a maga küzdelme. Tehát most, ha itt kiemeljük a szendvicsnek a közepét, akkor nekik ugye az a nehézsége, hogy vannak a fiatalok, akik öntudatosabbak, gyorsabbak, sok szempontból akár, nem tudom, akár például digitális szempontból lehet, hogy még fejlettebbek, jobbak, stb. És ott vannak az idősebbek, akik meg ezt mondják, hogy miért nem dolgozol többet. Tehát, hogy értem, hogy ez a szendvicsnek a közepe ezektől szenved, de hogy most megnézhetjük akár a szendvicsnek a tetejét is, hogy ő neki meg az a nehéz, hogy mindenki fiatalabb nála, mindenki többet akar tudni nála, vagy mert a kommunikációban azt mondja, hogy ő gyorsabb, ügyesebb, stb. Tehát neki az a nehézség, és a fiataloknak meg hát akár ez a kapunyitási pánik, amit említettünk, vagy az, hogy ő úgy érezheti, hogy lehet, hogy sok szempontból többet tud, akár hogy működik a mai világ, de hogy valóban nincs még annyi tapasztalata. Szóval én azért azt gondolom, hogy inkább arra érdemes odafigyelni, hogy mindegyik szendvics résznek megvan a maga küzdelme, és érdemes inkább azt megnézni, hogy melyik generációnak mi a hozadéka, vagy miben jobb, azt valahogy beépíteni a szervezeti kultúrába, meg azt hangsúlyozni, hogy ő miben tud segíteni, és amiben meg ugye hát velük nehezebb, ott akkor ezzel tudatosan foglalkozni. Az, hogy melyiküknek nehezebb így számszerűen, én erre nem gondolom, hogy lennének ilyen száraz adatok, és nem is biztos, hogy van ennek így. Nem azt mondom, hogy értelme, de inkább tényleg attól is függ, hogy melyik szervezetnél mennyien dolgoznak az adott generációból, és ez pedig annyira változó lehet, és inkább ott jelennek meg ezek a feszültségek, és nem pedig országos szinten.
Csak azon gondolkodtam egy kicsit, hogy ahogy készültünk a podcastra, elolvastam néhány ilyen kutatást, illetve cikket arról, hogy tippeket és trükköket adnak vezetőknek, hogy hogyan lehet így összehangolni mondjuk a generációk működését, hogy egyébként neked van ezzel kapcsolatban valamilyen tapasztalatod, vagy olyan tipped, ami szerinted így tényleg működhet, mert most is mondtad, hogy érdemes lenne kihasználni minden generációnak az előnyét, vagy minden generációnak az erősségét inkább így fogalmaznék, és hogy amiben meg egy kicsit gyengébb, akkor azt meg mondjuk megerősíteni, vagy megtámogatni a többiekkel, hogy ezt egyébként mondjuk így magyar viszonylatban lehet alkalmazni, mert egy kicsit az az érzésem, hogy egy csomó magyar cég nagyon nem tart még itt, hogy ezekkel foglalkozzon, hanem annyira a mindennapos működési problémák viszik el az erőforrásokat, hogy az, hogy a munkavállalóknak mondjuk így a mentális jólétére is áldozzanak, és mellette még mondjuk foglalkozzanak a kiégéssel, és tovább menjenek oda, hogy akkor itt egyébként dolgoznak 20 évesek, meg 50 évesek is, hogy nekem egy kicsit távolinak tűnik az, hogy valaha ilyen ideálisan működhet egy szervezet. Van erre egyáltalán jó példa?
Vannak azért jó példák, illetve most van egy olyan kezdeményezés, amiben én is részt veszek, aminek az lenne a célja, hogy ilyen mentális egészségtanúsítványt kapjon egy cég, hogyha bizonyos kritériumnak megfelel, és akár ez is lehet egy szempont, hogy mennyire figyelnek arra, hogy a kiégést és a munkafüggőséget, vagy egyéb más mentális problémákat megelőzzenek. De teljesen igazad van abban, hogy nagyon nehéz mindennek megfelelni, főleg akkor, hogyha mondjuk egy cég napi gondokkal küzd, vagy akkor a verseny a piacon, és ennek akár olyan következménye lehet, hogyha nem dolgoznak eleget, akkor nem tudom, nincs elég bevétel, és ez kihathat a szervezet dolgozóinak a szempontból, hogy egyáltalán ki tudod dolgozni, és mennyit keres. Szóval, hogy nagyon sok szempont van, viszont az eredeti kérdésre visszatérve, tehát ott nyilván én azt gondolom, hogy azt érdemes megnézni akár generációsan, de megint inkább az adott egyéni munkatárs szintjén, hogy ő miben jó, és aztán érdemes olyan tímeket létrehozni, ahol az adott szempont, akár az, hogy ő neki van egy nagyon nagy tapasztalata, mondjuk ismeri az adott, nem tudom, területen lévő többi cégnek a munkatársait, vagy vezetőit, illetve valaki más, aki meg innovatív ötletekkel tud előállni, mondjuk egy fiatalabb, vagy be tudja hozni ezt a digitális területen való nagy gyártasságát. Ilyen módon próbálni egy kicsit összehangolni ezeket a területeket, és akár ezt a csapatban való dolgozást így támogatni. Ami persze lehet, hogy konfliktusokat is tud szülni, tehát nem azt akarom ezzel mondani, hogy most összerakjuk őket, akkor persze minden probléma megoldódik, de hogyha ott van egy olyan akár középvezető, vagy az adott teamnek a vezető, aki kifejezetten erre figyel, hogy megtámogassa azt a munkatársat, aki hozza a lehet, hogy lassabb, vagy megfontoltabb, de ugyanakkor tapasztaltabb nézőpontot, és azt is, aki pedig ezt a fiatalosabb, dinamikusabb vonat. Tehát, hogy legyen valaki, aki ezt így kiemeli, hogy igen, ebből a szempontból ez fontos, ebből a szempontból meg ez, akkor azért a csapat együttműködésére, vagy csapat munkájára azt gondolom, hogy jól hathat. Tehát, hogy nyilván ez a vezetőnek ez egy nagyon, tehát nagyon fontos szerepe van ebben a vezetőnek, akár az adott teamnek a vezetőjének, vagy egy középvezetőnek, mert ő tud ebben akár így mediálni, vagy közvetíteni a munkatársak között.
Pont a vezetőkre szeretem volna én is kitérni. Amikor én beléptem a munkaerőpiacra, akkor lehet, hogy csak az én tapasztalataim ezek, de minden esetre szinte mindennaposak voltak, hogy sokszor elhangzott, hogy örülj, hogy van munkahelyed, hogyha nem tetszik, 20-an ugranak a helyedre bármelyik pillanatban, nem kötelező itt dolgozni. Azóta nagyon sokat átrendeződött a munkaerőpiac egyébként, mindenféle szegmensben és a mi szakmánkban is. Ma az, hogy ez kevésbé hangzik el, az a kommunikáció javulásának a következménye, a munkaerőpiac átrendeződésének a következménye, vagy annak a következménye, hogy ma már egy fiatal munkavállalóval szemben meg lehet ezt tenni, de csak egyszer.
Szerintem mindegyik benne van, de akár az is, hogy a vezetők is egyre fiatalabbak. Tehát, hogy ez a hatás is benne lehet, hogy másképp kommunikál akár már egy olyan vezető, aki nem ebben szocializálódott, hogy ilyeneket mondunk. Tehát ez megint az ilyen tekintélyelvű megközelítés, hogy hát nem tetszik, akkor el lehet menni. Míg egy fiatalodó generáció, vagy egy fiatalabb generációhoz tartozó vezető, ott már megjelennek ezek a szempontok, hogy igen, azért nem mindegy, hogy milyen légkörben dolgozunk, hogy figyeljünk oda egymásra. Tehát ez is biztos, hogy számít, de hogy itt megint csak azért én azt gondolom, hogy vannak még ilyen munkahelyek, ahol ez elhangozhat. Tehát ez megint nagyon nem mindegy, hogy milyen vállalatról, milyen szervezetről beszélünk, ahol nagyobb a verseny, és nagyon nehéz bekerülni, de nagyon fontos, hogy bekerüljenek. Akár olyan multik, aminek neve van, és hogyha utána beírja a CV-jébe, akkor az sokat számít. Akkor ott lehet, hogy ezt jobban megengedi magának az a cég, mint egy olyan helyen, ahol azért inkább küzdenek azért, hogy találjanak valakit, mert mondjuk ott kevesebb a munkavállaló, mert mondjuk nem olyanok az anyagi lehetőségek, nem olyanok a bérek. Ott nyilván nem fogja ezt megengedni magának az adott interjúztató vezető, mert egész egyszerűen neki is szüksége van arra, hogy valaki jöjjön. Tehát itt azért nagyon sok szempont van ismét, de ebben valóban lehet egy ilyen generációs változás is, hogy hogyan kommunikálnak egymással a vezetők és a potenciális beosztottak.
Nemrégiben a Kubit és a CEU közös podcastjében a Határtalan Tudásban részletesen beszéltetek a 2 éve megjelent munkafüggőségről szóló könyvedről, úgyhogy hallgassátok meg, azt is nagyon jó volt. Minden esetre erről most nagyon részletesen nem fogunk beszélni, de ide kapcsolódik, a maszkulin munkahelyekről van benne egy rész, és talán pont ezek a maszkulin munkahelyek azok, ahol a leginkább elhangozhat még akár ma is egy ilyen mondat, hogy 20-an ugranak a helyedre. És ugye ezeknek a munkahelyeknek van egy sajátossága, pont ez az iszonyatos verseny, amiben minden munkavállaló belekényszerül, de egy másik sajátossága adott esetben a vezetők személyisége. És többnyire, még ha fiatalabbak is manapság a vezetők, akkor sem a legfiatalabbak közül kerülnek ki, tehát akkor is olyan emberek vezetik többnyire a cégeket, vagy ezeket a nagyon maszkulin és a kevésbé maszkulin munkahelyeket is, akik nagyobb munkatapasztalattal rendelkeznek már, valószínűleg idősebbek, valószínűleg egy másik munkakultúrában szocializálódtak, és az, amit esetleg kívülről nézve munkafüggőségnek hívunk, az számukra normatív. És hogyha ez egy norma a főnöknek, a vezetőnek, a csoport irányítójának, ő úgy éli az életét, akkor hogyan tud a munkavállaló egyensúlyt találni a munka és a magánélet között, hogyan tudja elkerülni, hogy a folyamatos nyomás kiégéshez vezessen, hogy legalább minimális mértékben jól tudja magát érezni a munkájában.
Ez valóban egy nehéz kérdés, mert hogyha ő folyamatosan visszajelzi, hogy neki sok, és lejárt a munkaideje, akkor valóban a munkafüggő vezető ezt furcsának tarthatja. És jöhet egy olyan visszajelzés, hogy hát ezt hogy gondolod? Hát én is ennyit dolgozom, meg a többiek is. Ugye itt mindig ez még nehezebb, hogyha egy munkafüggő vezető alatt, hogyha szabad így fogalmazni, már mindenki ezt a modellt követve, tulajdonképpen mindenki munkamániásá válik, és van egy valaki, aki ezzel ellen küzd, annak nyilván sokkal nehezebb, de hogy azért itt lehet egy olyan dinamika, hogy ha erre van igény a munkatársak között, és egymásra figyelnek, akkor most nem azt mondom, hogy csoportos lázadás formájában, de valóban, hogyha ezt az igényt azért jelzik a vezető felé, vagy akár egész egyszerűen azt a tényt, hogy lejárt a munkaidőm, vagy hogy én hétvégén pihenni szeretnék, akkor, hogyha ez egy olyan visszajelzés, ami azért úgy rendszeresen megérkezik a vezető felé, akkor jó esetben azért ez mégiscsak lehet valamilyen hatással, hogy akár arra, hogy hát ezek a mai fiatalok, de akkor alkalmazkodnia kell ahhoz, hogy ezek a mai fiatalok. Hogyha ezt az a fajta munkáltató, aki a munkafüggő főnök alatt teljesen elnyomottnak érzi magát, de nem tesz ellene semmit, nyilván ettől nem is lesz jobban, sőt, tehát valóban itt akkor a munkafüggőség, a kiégés és egyéb más mentális problémák előjöhetnek, de fontos, hogy ez emellett nem menjen el, tehát ezt a kizsákmányolást ne tűrje, hanem igenis, akkor ezt valahogy ki kell fejezni. Tehát, hogy ez lényeges, hogy ezt meg kell próbálni. Természetesen azért nagyon szélsőséges esetekben az is felmerülhet, hogy egyszerűen azt kell, hogy az a döntés kell, hogy megszülessen, hogy akkor itt mégsem tud boldogulni, és lehet, hogy jobb, hogyha máshova megy, hogyha ez egy annyira kizsákmányoló cég, de hogy valóban azért nem biztos, hogy ez a legjobb út, mert hogyha közben szereti, amit csinál, meg szereti azt a szervezetet, azt a szakmát, csak az adott főnökkel van a probléma, akkor az nem szerencsés, vagy nem ideális, hogy emiatt megy el valaki, de hogy valóban ez egy forgatókönyv lehet. Igazából ez lehet egy fontos, ám nehéz lépés, hogy mégiscsak kommunikálni kell valahogy azzal a vezetővel, és azt visszajelezni, hogy ez lehet, hogy az ő szempontjából a norma, de hogy ő mondjuk nincs jól ettől, tehát hogy neki van magánélete, abban pedig ilyen és olyan problémái vannak, és igenis ez visszahathat az ő munkateljesítményére. Tehát például ezt lehet egy szempontként felhozni, hogyha másból nem ért a vezető, ha esetleg az nem érdekli őt, hogy mennyit pihen, vagy mennyit van a családjával, de az, hogy ő fáradtabb, kiégettebb, nehezebben tud koncentrálni, mert nem pihen eleget, és ettől rosszabbul fog dolgozni, ez azért lehet, hogy átmegy ez az üzenet.
Igen, ugye csak azt mondod, hogy előfordulhat, és különösen mondjuk egy kis szervezetnél, tehát egy néhány fős munkahelyen, hogyha pont a vezetőtől jönnek ilyen impulzusok, akkor ugye nem egy ember személyes problémájáról lesz szó, hanem az egész csoport így működik, és akkor nagyon nehéz bármivel is érvelni, hogyha tulajdonképpen ez egy ilyen csoportdinamikai jellemzőjévé vált az adott munkahelynek.
Igen, azért közben ne felejtsük el, hogy vannak jogai is azért a dolgozóknak, tehát hogy lehetnek olyan esetek, amikor erre is lehet ám hivatkozni, hogy mi van a szerződésemben, és a munkajog mit ír elő, és erre azért mégiscsak nem adhat olyan választ, hogy de én azt megszegem. Tehát, hogy nyilván jó, hogyha nem ideig fajulnak a dolgok, hogy itt már jogászkodni kell, de azért közben ez is fontos, hogy legyen tisztában egy dolgozó azzal, hogy mik a jogai, mi van a szerződésben, és ez mennyire van betartva, akár a túlórával kapcsolatban. Sajnos ezzel is vissza lehet élni, tehát, hogy van, nagyon sok helyen esetleg ezt nem fizetik ki, természetesnek veszik, elvárják, miközben a dolgozó nem biztos, hogy ezt normálisnak tartja, vagy ő így szeretne dolgozni. Az, hogyha egy csoport szinten ez már megjelenik, az jóval nehezebb, főleg akkor, hogyha a többiek ebben vagy partnerek, vagy nem mernek szólni. Tehát ez valóban egy nehezebb kérdés, de azért előbb-utóbb azért csoportdinamikailag is meg szokott az jelenni, hogyha sokan elégedetlenek, akkor azért úgy ki tud alakulni egy közös álláspont, hogy valamit tenni kéne. És ennek lehet egy üzenete a vezető felé, hogyha egy csoport kollektívan mondja azt, hogy ez nekünk sok, és szeretnénk ebben valami változásnak, mindig nagyobb ereje van, mint hogyha valaki egyedül próbálja, és a többiek pedig ez ellen mennek. Ahogy említetted ezeket a maszkulin típusú szervezeteket, vagy inkább akkor azt mondhatjuk, inkább úgy fogalmaznék most, hogy a kizsákmányoló szervezeteknél, ugye az ebben a nehézség, hogy ez a destruktív versengés, ha elindul, akkor lehet, hogy ha meg is jelenik ott valaki, akinek ebből elege van, és ebből kilépne a többi, folytatják tovább ezt, mert úgy érzik, hogy úgy tudnak érvényesülni csak, akkor úgy sokkal nehezebb neki, ám megint csak lehet. Tehát azt gondolom, hogy azért abban kell erősíteni a dolgozókat, hogy fejezzék ki azt, tehát kommunikálják azt akár először a kollégák felé, de akár ezzel párhuzamosan, vagy azt követően a felettes felé, hogy itt azért vannak problémák, és hogy nem minden annyira jó, és nincs mindenki annyira jól.
Ennek nagyon nem így kéne lennie, hogy a dolgozók jelzik vissza, hogy ez így rosszul működik, mert ezt azért egy vezetésre alkalmas főnöknek, vagy vezetőnek ugye éreznie kellene, hogy itt most nagyon rosszul működnek a dolgok, mert lehet, hogy a számaink azok jók, de ez csak ideig óráig fenntartható, és úgy fogalmaztál az előbb, hogy jobb lenne, hogyha ugye a dolgozók visszajeleznék, hogy szeretnének hétvégén pihenni, de hát ez... Nyilván, hogyha olyan a beosztásuk, akkor az, hogy szeretnék hétvégén pihenni, annak inkább annak kéne lennie, hogy én hétvégén pihenni fogok. Van egy, hát szerintem benne van a top 10 kedvenc tartalomgyártónk között egy velem kb. Egykorú csaj, aki rendszeresen gyárt erről videókat, hogy van egy toxikus munkatárs, aki a munkaidő első percében már leszögezi, hogy ma 16 órát fogunk dolgozni, vagy hogy akkor létszi a szabadságodra is, vidd el a laptopodat, mert hogy akkor ott is el kell, hogy érjünk, és hasonló videókat készít, illetve ugye ebbe benne van az is, hogy hogyan kell leszerelni az ilyen főnököt vagy kollégát, ami szerintem már egy tök jó irány, és rámutat egy kicsit arra, hogy mint hogyha lenne már egy olyan generáció, aki nem azért él, hogy dolgozzon, hanem azért dolgozik, hogy éljen, és hogy inkább szeretné learatni ennek a gyümölcseit, nem csak annak, hogy mondjuk pénzt keres, és akkor tök jó, mert megteremtem az anyagi feltételeit annak, hogy utazom, hanem akár karriert keres a munkájában, szeretne benne kiteljesedni, de közben nem szeretné bedarálni magát. Ez tényleg egy ennyire ilyen generációs dolog, hogy most akkor jön ez a generáció, aki majd a munka-magánélet egyensúlyát azt ennyire fontosnak fogja tekinteni, mert ez régebben ennyire nem volt jellemző.
Ebben biztos, hogy van generációs változás valóban, és szerintem ennek az is lehet az oka, vagy annak is köszönhető, hogy egyre több kutatás is van, meg egyre több tapasztalat arról, hogy a sok munka az milyen következményekkel jár. Mert a túlzott mennyiségű munka, tehát akár itt a tényleg a kóros mennyiségekről beszélünk, 16 óra, hétvégén is folyamatos munka, és hogy egyszerűen erről már vannak adatok, hogy nincsenek jól azok az emberek, előbb égnek ki, különböző egészségügyi problémák jelennek meg, akár stresszel összefüggő, komolyabb betegségek, krónikus betegségek, és ezért mindenki jobban odafigyel erre, és ugye itt az előbb úgy kezdted ezt a kérdésedet, vagy gondolatmenetedet, hogy hol van itt a főnöknek a felelőssége, és hát természetesen ott van, tehát hogy itt az előbb, ahogy beszélgettünk erről, mit tehet a beosztott vagy a dolgozó, az egy szempont, de hogy nyilván még fontosabb és sokkal hatékonyabb az, hogyha a vezető figyel erre és változtat, és tudatosan gondol arra, hogy a munkáltatónak is, és a dolgozóknak is, az egész cégnek is sokkal jobb, hogyha egy olyan szervezeti működést látunk, ahol odafigyelnek a mentális egészségre, egész egyszerűen hosszú távon jobban megéri. Tehát, hogy itt azért természetesen a munkáltatónak és a vezetőknek nagyon nagy szerepe van ebben, és azt gondolom, hogy mivel látják azt, hogy hosszú távon, tehát tényleg az adatokra hivatkozva, vagy akár arra hivatkozó közvetlen környezetükben mennyien vannak, akik kiégtek, betegségek alakultak ki, nincsenek jól azért, mert annyit dolgoztak, ebből tanulva, vagy levonva ebből a következtetéseket jutnak arra, hogy akkor akkor talán mégiscsak jobban oda kell erre figyelni, és ebben tényleg lehet egy ilyen generációs változás, hogy igen, tovább élünk, boldogabbak leszünk, hogyha nem csak a munkának élünk, hanem a munka az egy része az életünknek, fontos része, de hogy emellett annyi minden más is van. Az már egyébként egy nagyobb nehézség szerintem, amikor egy fiatalabb generáció egyszerre szeretne önmegvalósítani és karriert építeni, és mellette minden mást megélni a magánéletben. Szerintem itt azért ez a nehézség ebben. Mert valóban gyorsan vezetővé válni, és karriert kialakítani úgy, hogy közben nagyon odafigyelek arra, hogy egy perccel se dolgozzak többet, mint amennyit kell, ez azért nem biztos, hogy mindig olyan egyszerűen megvalósítható. Tehát, hogy ezért ezt is tudni kell, és ilyen szempontból az idősebb generáció meg joggal mondhatja azt, hogy a saját tapasztalatából azt látva, hogy igen, azok lettek, nem tudom milyen vezetők, akik tényleg rengeteget dolgoznak. Szóval ilyenkor jön az a dilemma, hogy valóban melyik a fontos, vagy mit szeretnék előbb fiatalabb korban elérni, inkább még élni, meg boldogabb lenni a magánéletemben, és aztán jöhet a karrier, vagy előbb szeretnék karriert, és sokszor a kettő együtt azért nehezen futtatható olyan csúcsra.
A munkahelyi elégedetlenség, vagy elégedetlenkedésnek lehet egy olyan megoldása is, hogy a munkavállalók rugalmasan kezelik a munka világát, ahogy te is mondod, az életünknek egy része, de nem feltétlenül kell, hogy a túlnyomó részét leuralja az életnek. És például az Egyesült Államokban, ahol egyébként paradox módon az egyik legnagyobb a munkamániások aránya, de mégis a jobhopperkedésnek viszonylag nagy múltja van. Rugalmasabban küldik el a munkáltatók is a munkavállalókat, de a munkavállalók is rugalmasabban ugrabugrálnak egyik munkahelyről a másikra. Nyitottabb az egész piac. Magyarországon viszont még mindig nincsen olyan nagyon nagy ázsiója annak, hogy valaki egyik munkahelyről a másikra ugrál. Jól lehet a, nem tudom, mondjuk 20-30 évvel ezelőtthöz képest, azért ez itt is egy ilyen afféle megoldási formává vált. Hogyha nem veszi figyelembe a munkáltató az igényeimet a munkahelyemen, akkor keresek egy másik munkahelyet, megpróbálok jobb pozícióba kerülni. Én azt gondoltam volna, amikor ez a folyamat elindult, hogy ebből majd a munkáltatók is tanulni fognak, és mondjuk a részben általuk is már jól kiképzett munkavállalókat megtartani igyekezvén, akkor majd alakulnak a szervezetek. Lehet, hogy ez így is van egyébként, tehát nincsen túl nagy rálátásom, mert nyilván nekem egy-egy munkahelyem tud lenni egy adott időben. De hogy ez a jobhopperkedés, ez meddig és mennyiben megoldás?
Azért az amerikai munkakultúrára egy picit így kitérve. Egyrészt sajnos nincsenek onnan reprezentatív adatok, hogy mennyi a munkafüggő, tehát ott valahogy úgy látjuk ez ilyen, nyilván sok más adatból, vagy így a benyomásokból, hogy ott nagyon magas lehet az aránya, de nem tudjuk pontosan. Becslések voltak, ami 10%-ot mondott, ehhez képest egyébként például a Dél-Koreában közel 40. Szóval azért nem biztos, hogy az individualista kultúrákat kell így ilyen szempontból kiemelnünk. A job hopping kapcsán viszont, hogyha meg erre gondolunk, hogyha tényleg olyan magas a munka függőség aránya Amerikában, azt szerintem azért úgy függhet ezzel a job hoppinggal össze, hogy azért ott a túlmunka, meg a túlórázás az ilyen alap. Tehát, hogy ott arra tényleg vannak utalások, adatok, hogy ez nagyon természetes, hogy ott dolgozzál 16 órát. Na most lehet, hogy akkor ez a job hopping, ez inkább ennek a következménye, hogy ezért inkább ott hagyja és keres másik helyet. És erre azért lesznek így nyitottabbak, vagy azért működik ez ennyire, mert szaporodott ennek okán. Tehát, hogy igazából azzal együtt, hogy nagyon nagyok az elvárások, de közben a fiatalabb generáció azt mondja, hogy ez így sok, ez így természetessé vált, és így a munkakultúrának a része lett. Magyarországon azért nincs akkora hagyománya, mert itt azért az, hogy egy helyen dolgozol, a vállalatért dolgozol, tehát magyarul itt utalva egy kicsit a korábbi rendszerre, a szocialista rendszerre, ott azért nem az volt, hogy akkor én így akárhova megyek, meg én eldöntöm, hogy hol dolgozom. Tehát ennek nyilván van egy ilyen fajta társadalmi előzménye, és ebben még bele kell majd tanulni a magyaroknak, tehát ahhoz képest ez még nem sok idő, ami eltelt, és ezért lehet az, hogy ez a fajta megközelítés, hogy jó, hát ha nem tetszik, átmegyek máshova, az inkább arról szólhat, hogy ő nem tud eléggé alkalmazkodni. Tehát ezt a következtetés vonja le egy interjúztató, amikor megnézi a CV-jét, hogy hát úristen, mennyi helyen dolgozott eddig, hát akkor biztos itt valami gond van. Pedig lehet, hogy nem erről van szó, hanem tapasztalatokat akart gyűjteni, és ahogy te is mondtad, hát ennek igazából az előnyeit próbálja megragadni az a személy, de hogy itt még nyilván megint akkor a generációs különbségekre utal, vagy egy idősebb generációhoz tartozó interjúztató vagy vezető azt látja ebből, hogy hát itt akkor biztos ez gyanús, ezzel valami gond van, és lehet, hogy egy pár évtized múlva, vagy év múlva ez már más megítélést kap, inkább azt, hogy sok tapasztalatot szerzett. Itt is tanult valamit, ott is tanult valamit. Persze egy jó interjún azért erről lehet beszélgetni, és hogy miért történt ennyi váltás, ennek mi lehetett az oka, nem is feltétlenül faggatva, de hogy egyszerűen megismerve azokat a szempontokat, amik emögött szerepet kaphatnak, és abból kiderülhet, hogy igen, ő ebből tanult sokat, ő keresi önmagát, azért váltott, és nem mindenhonnan elküldték.
Igen, de azért van ennek egy olyan vetülete, nekem van ilyen tapasztalatom egyébként, hogy tényleg megkérdezték, hogy miért dolgoztam ennyi helyen, és hogy ott miért dolgoztam ilyen keveset, de mielőtt eljutottunk volna a tapasztalatszerzésig, így le lett lőve a téma, szóval most ez lényegtelen, viszont vannak más ilyen nagyon inadekvát interjú kérdések, például a gyerekvállalással kapcsolatban, amiről ma már tudjuk, hogy ilyet nem szabadna feltenni, de ennek ellenére, amikor ott ül az ember egy állásinterjún, mondjuk két középkorú férfival szemben, és megérkezik a kérdés, hogy mikor szeretnél gyereket vállalni, akkor nem biztos, hogy az ember így az asztalra csap, és azt mondja, hogy ezt nem tehetitek fel, ezt a kérdést. De én azért szeretném azt hinni, hogy a mostani generáció már egy kicsit tudatosabb ebben, és nem engedi be ezeket a kérdéseket, vagy nem engedik, hogy felmerüljenek. Ha már így a job hopperkedés szóba került meg, hogy átalakul a munkahelyi kultúra, azok, akik most így kezdik ellepni a munkaerőpiacot, szerinted ők majd egy egészségesebb szervezeti kultúrát fognak tudni kialakítani azáltal, hogy tudatosabbak, és egyébként tényleg tudatosabbak, vagy csak igényük van rá?
Szerintem van ebben egy ilyen pozitív tendencia, tehát az, hogy ez a tudatosság, az, hogy figyelek a saját és másoknak a jogaira, hogy mit lehet és mit nem, hogy egyáltalán mi az, ami elfogadott, és mi az, ami már olyan kérdés, ami nem adekvát. Erre szerintem jobban odafigyel a fiatalabb generáció, tehát ebben én azt gondolom, hogy lehet egy pozitív irányú változás, de én azért védve az idősebbeket, tehát aki egy jó vezetőként szeretne egy cégnél dolgozni, egy szervezetnél, ő ugyanúgy oda tud erre figyelni, hogy mi az, ami fontos és adekvát, és mi az, amit esetleg nem kérdezünk meg. Ugye említetted a gyerekvállalást, de most akár azt se kérdezzük meg, hogy nem tudom, van-e valamilyen mentális betegsége, vagy egyéb ilyen problémája. Annyi mindent lehetne megkérdezni, amit nem teszünk meg, mert nem odavaló, és hogy tudjuk, hogy ez problémás lenne, és hogy erre lehet azért odafigyelni, akkor, hogyha tényleg egy jó szervezetet szeretnénk működni.
Most sok szempontból felmerült az, hogy itt is, ott is, amott is látható némi fejlődés, és a gyerekvállalást hozzuk be mindig a nőkkel kapcsolatban, amikor a nők és a munkaerőpiac viszonylatáról beszélünk, de ugye az idősebb generációba tartozó nőknek meg esetleg már van gyereke, ami szintén problémaként merülhet föl. Ebben, tehát a nők és a munkaerőpiac viszonyában történik-e bármilyen fejlődés, vagy ez egy lemaradó ágát képezi a munkahelyi kultúrában való fejlődésnek.
Én azt gondolom, hogy történik lassan, de történik, és most egy picit a saját szakmámból hoznék erre példát, hogy az akadémia világából, hogy az most már Magyarországon is egyre jobban előtérbe kerül, hogyha valaki például indulni szeretne egy kutatási pályázaton, akkor figyelembe veszik azt, hogy esetleg töltötte otthon időt kisgyermekkel, és kiesette a munkaerőpiacból emiatt, és nem tudott aktívan kutatni, és amikor benyújt egy pályázatot, akkor azokat az éveket levonják a pályázati időből, tehát magyarul megfiatalodik az ember ezáltal, és nekem is van számos olyan pályázat, amit így tudok benyújtani, mert otthon töltöttem 4 évet a gyerekeimmel, és hogy ez viszont nagyon jó, és ez régen nem volt. Tehát, hogy ezek azért így már előtérbe kerülnek, hogy az a fajta hát idő, kiesés, amit egy, hát rendszerint nő, mert azért Magyarországon ez még mindig elég ritka, hogy a férfi marad otthon a kisgyermekkel, tehát hogy a nőnek ugye ez hosszú éveket is jelenthet, vagy több évet, hogy otthon marad, ezt valahogy hát mégiscsak segíteni kell, hogy egyrészt integrálódni tudjon, vagy azt, hogy ezt valamilyen módon kompenzáljuk, hogy vegyük figyelembe. És én még azért azt is hozzátenném, hogy nagyon sokszor az is rendkívül nagy tapasztalatszerzéssel jár, úgy gondolnánk, hogy csak otthon, nem tudom, gügyög a kicsivel, meg bevásárlás, főzés, stb. De hogy az a menedzsment, amit egy anyuka ezáltal megtapasztal, az akár a munkaerőpiacon is hasznosítható lehet. Tehát az a fajta a multitaskingnek a képessége és egyéb olyan szervezési képességek, amiket ő ott gyakorol és elsajátít, az hasznosítható lenne. Nem hiszem, hogy ezt még így annyira gyakran figyelembe vennék, de én azt gondolom, hogy azért van ebben egy javuló tendencia, és ez nyilván összefügg azzal is, amit itt az előbb ugye behoztál, hogy nem biztos, hogy a maszkulin feminin a legjobb, de hogy van egy ilyen kifejezés, de hogy akkor inkább úgy mondhatnánk, hogy a nagyon versengő, nagyon teljesítményorientált versus a humánabb, az együttműködést jobban hangsúlyozó, a mentális egészségre jobban fókuszáló szervezeteknél. Biztos, hogy ez is inkább számítani fog, hogy az, hogy valakinek van gyereke, ez nem biztos, hogy hátrány. Tehát ennek előnyei is lehetnek, akár tényleg abban, hogy hogyan gondolkodik egy szervezetnél, hogyan működik együtt másokkal, meg hogy milyen tapasztalatokat hoz, és ennek valóban lehet akár az előnyeit is nézni. Ez még biztos, hogy ez egy hosszú folyamat, de hogy már elindultak az első lépések.
Többször szóba került az, hogy a munkahelyeken odafigyelnek a mentális egészségre, vagy hogy erre egyre nagyobb igény van, de hogy egyébként, hogyha vannak ilyen lehetőségek, vagy vannak ilyen programok egy cégnél, akkor azzal élnek-e egyáltalán az emberek, és van-e különbség abban, hogy mondjuk ki mennyi idős. Abban azért így látszik egy ilyen tendencia, hogy a fiatalabbak érzékenyebbek ezekre a problémákra, a sajátjaikra is, meg másokéira is, de hogy egyébként ők bemerik-e vallani a munkahelyükön, hogyha rosszul vannak, és mernek élni ezekkel a lehetőségekkel.
Ebben abszolút van egy generációs különbség. Én azért azt látom, hogy és éven ennek ebben nagy szerepe van a médiának, ami persze lehet, hogy a közösségi médiát meg a fiatalabbak használják többen, tehát hogy itt is lehet egy ilyen, ha nem is szakadék, de egy különbség, viszont összességében sokkal inkább előtérbe került már az, hogy például a pszichológushoz járni nem ciki, nem csak a hülyék járnak pszichológushoz, ami az idősebb generációnál ez egy ilyen tabú, hogyha valaki pszichológushoz, netán pszichiáterhez jár, akkor ő vele nagy gondok vannak, és én biztos, hogy nem mennék, mert akkor mindenki hülyének fog tartani. Tehát, hogy ez azért az idősebb generációban gyakoribb, és ez nyilván a munkahelyen is megjelenhet, hogy akkor, ha jön egy cég, aki tréninget tart, vagy mentális egészségfejlesztést, akkor az ilyen agyzsugorítás, meg akkor itt valami olyasmit csinálnak, amihez nekem semmi közöm. De hogy itt megint csak, hogyha ezt a vezető úgy kommunikálja, hogy itt nem ezeket a, nem tudom, ilyen stigmatizáló szavakat használja, vagy most nyilván nem is ez a cél, hanem tehát, hogy abban, tehát úgy kommunikáljuk ezt, hogy ez mindenkinek egy picit a segítségére van, hogy itt akár a cégen belül jobban tudjunk együttműködni, illetve hogy könnyebben tudjunk akár egyénileg is itt dolgozni, meg neki jobban legyen, akkor azért ebben tudunk hatékonyan elérni változást, hogy az idősebbek, akik esetleg ebben kicsit távolságtartóbbak, nyitni tudjanak. Tehát ebben biztos, hogy van azért különbség, de ez megint inkább a céges kultúrának a szerepe nagy ebben, hogy ő ezt hogyan kommunikálja.
Nincsen arról egy kicsit szó, hogy Magyarországon szervezetfejlesztés címén, vagy céges mentális egészség segítés címén sokszor csapatépítő tréningekben gondolkodnak, esetleg van egy szervezetfejlesztő pszichológus, akivel egy-két alkalomra el lehet menni beszélgetni, és hogy vajon ennek mekkora visszahatása van aztán a cég működésére, vagy mennyire történik az, hogy kerül egy pipa a kis checkboxba, hogy ezt is megtettük a munkavállalókért, és minden megy tovább úgy, ahogy addig.
Természetesen van, ahol ez történik, illetve hát a szervezetfejlesztés, csapatépítés, az is egy fontos dolog, ugye az nyilván az is kihathat a mentális egészségre, de hogy azért nem jó, ha azt gondoljuk, hogy akkor azzal ez el van intézve, mert hogy lehetnek más problémák. Tehát azért, mert csapatot építünk, ami kell, és nagyon fontos, nem biztos, hogy akár a túlmunka, vagy a kiégés, vagy más problémák megoldásra kerülnek, sőt. Ugyanakkor azért össze is függhet, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egy jó lépés lehet egy irányba, hogyha a szervezet jól működik, pont akár azért, mert akkor van kommunikáció a tagok között, akár tényleg a csapaton belül jobban odafigyelnek egymásra a dolgozók, és észreveszi például a másikon, hogy hát figyelj, te túl sokat dolgozol, nem vagy már jól, vagy a kiégésnek a jeleit tapasztalja, vagy bármilyen más problémát, tehát a szervezet fejlesztés, csapatépítés az ilyen szempontból is egy jó első lépés lehet, de valóban a pipa, mint megoldás, az nyilván nem lesz hosszú távú. Tehát, hogy itt azt kell megérteni egy cégnél, hogy ebbe sokkal több energiát kell befektetni. Nem elég az, hogy egyszer elmegyünk bowlingozni, vagy egy nem tudom milyen kirándulásra, ami tök jó, és lehetnek pozitív hatásai, de hogyha azt szeretnénk, hogy azért úgy hosszú távon jól legyenek a dolgozók, akkor ennél többet kell belefektetni, és azt céges politika szintjén kell hangsúlyozni, ebbe energiát, időt belefektetni, hogy nem csak ennyi az egész, hogy jól legyünk, hogy néha összejövünk, hanem hogy akkor esetleg erre célzott programok vannak. De ennek mindig az első lépése akár az is lehet, hogy felmérjük, tehát hogy akkor egy szűrést érdemes csinálni, hogy ki hogy van. Tehát hogy nem biztos, hogy minden cégnél ugyanaz a megoldás, hanem látni kell, hogy a dolgozók hogy érzik magukat, mi az, amiben ők esetleg változtatnának, mik a szükségleteik, tehát ez a szükséglet alapú felmérés, és azért itt is nagyon fontos lehet, és ahhoz illeszteni aztán azt az intervenciót, amit szeretnénk. Lehet, hogy ott az derül, hogy egyéni beszélgetésekre van igény a dolgozók részéről, de lehet, hogy ott az az igény, hogy valamit együtt csináljunk, mert azzal vannak a gondok.
Köszönjük szépen, ez volt már a Betűtészta. Hallgassatok minket, iratkozzatok fel a Kubit Podcast csatornájára.